24 éves vagyok, fejezem a mesterimet. Április végén egyedül vágtam neki a híres Annapurna körút túrának Nepálban. 20 nap, 353 kilométer, a legmagasabb pont 5416 méter, és lehetne sorolni, de egyáltalán hogy kerültem Nepálba, és miért pont az Annapurna körútat választottam? Ezeket a költői kérdéseket teszi fel nekünk is, magának is Kovács Enge, akit nagy-nagy szeretettel köszöntünk itt a vonal túlsó oldalán. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Sziasztok, sziasztok, jó reggelt!
Csenge, hol kezdődött ez a történet? Mert valószínűleg nem ez volt az első nagy túrád.
Az első nagy túrám bizony, hogy ez volt egyébként. Szóval a családommal szoktunk menni így egynapos túrákra, de úgy, hogy elinduljak egy hát így a buszapraja még nem volt.
És egyedül, ez az, ami engem úgy nagyon meglepett, amikor a közösségi oldalon szembe jött velem a hír, hogy van egy fiatal lány, akiről igazából én nem tudok semmit, de valószínűleg sok hallgató sem, úgyhogy arra is fogunk kérni, hogy egy kicsit mesélj magadról, hogy te hol tanulsz, ki vagy, mit csinálsz, és akkor válaszolj azokra a költő kérdésekre, amelyeket már feltettél magadnak is, és nekünk is, hogy hogyan is kerültél te el az Annapurna környezetébe, úgyhogy most sok kérdést tettünk fel azért, hogy inkább te mesélj nekünk, jó? Egy kicsit az elején.
Oké, szóval ahogy elmondtad, a mesterimet fejeztem be ebben az évben, és hát úgy alakult, hogy lett egy évkihagyásom közben, és nagyon szerettem volna valami olyan dolgot csinálni, ami tényleg megmarad a jövőben. Nagyon sokat gondolkoztam, hogy mi lehetne ez, és szembe jött velem, hogy önkénteskedhetek Nepálban. Ezt egy lány posztolta ki az ő Instagramjára, akit amúgy nem ismertem. És írtam nekik e-mailt, utána nem kaptam választ, majd kerestem őket Instagramon, és arra kaptam választ. Szóval én önkénteskedni mentem Nepálba. És az, hogy miért magamban, az egy ilyen nagyon felépülő dolog. Nem ez volt az első költözésem magamban, Erasmusoztam Olaszországban magamban, utána work and travel-öztem Amerikában magamban, és innen már csak egy lépés volt elmenni Nepálba önkénteskedni. És amíg önkénteskedtem, nagyon sokat beszéltem az emberekkel, és hallgattam a véleményüket, és tulajdonképpen így alakult ki, hogy én el akarok menni túrázni, és nagyon szeretném azt, hogy milyen, amikor az ember napokig gyalogol, és nem beszélget senkivel, és nem hallgat zenét. Ami elég elképzelhetetlen volt nekem.
Ugye elmesélted, hogy egyedül szeretnéd megtenni ezt a körutat, akkor azt mondták, egyedül nagyon jó, pont így kell, soha nem csináltál még ilyet, na akkor ez az, ez neked valót, vagy miben tudtak bátorítani téged, vagy te magadnak a, nem tudom, a motivációt, miben találtad
hogyan
meg?
Hogyan fogadták ezt a hírt, el sem tudom képzelni.
Hogyan fogadták kik, hogyan fogadták?
Család, barátok, meg úgy egyáltalán.
Én nem mondhatom azt, hogy a szüleim örültek annak, hogy én most magamba túrázni megyek.
Nyilván, igen.
Előtte nem kaptak annyi információt, szóval... De ott, ahogy beszéltem az emberekkel, az volt a fő konklúzió, hogy nem annyira veszélyes. És én ennyit akartam tudni, hogy vannak-e emberek az úton, nem fogok teljesen magamban lenni mindig, van kitől segítséget kérni. És tudni kell Nepálról, hogy egyszerűen annyira rendesek és kedvesek az emberek, és tényleg soha nem éreztem egyetlen egyszer sem 2,5 hónap alatt, hogy én veszélyben vagyok, vagy valaki bántani szeretne. És szerintem maga az, hogy megtanulni bízni az emberekben, még akkor is ez nagyon ijesztően hangzik.
Most pár konkrétumot azért árulj el nekünk, tehát amellett, hogy ugye kimentél oda önkénteskedni, eszedbe jutott, hogy jó lenne mondjuk 20 napot és 353 laza kis túrát megtenni itt az Annapurna környékén, de hogy ez konkrétan hogyan zajlik? Tehát, hogy fogod vagy fogtad a hátizsákodat, belekerült egy sátor, és elindultál, és gyalogoltál? Vagy, mert tudom, nem, hogy ez ilyen adminisztratív, de hogy kicsit erről mesélnél, hogy ezt mondjuk a földi halandó, mint én, hogyan kell elképzelje lány létünkre?
Szóval a földi halandónak tudnia kell, hogy nem vittem sátrat, vannak ilyen teaházak az úton. Kb. Szerintem itt az El Camino zarándoklaton vannak helyek, ahol lehet aludni, és ott van ágy. Szóval ez elég luxus ahhoz képest, amire számítottam, és nem tudtam, hogy 20 napig fogok gyalogolni. Az alaptúra, az megtehető szerintem egy ilyen 2 hét alatt. Én csak azon az gondolattal voltam, hogy ha már ott vagyok, mindent is akarok látni. És akkor a kisebb utakon, a kisebb falvakban, és így szerintem színesebb volt. Maga az előkészület, nagyon sokat segítenek a nepáli emberek, mert ugye javarészt a turizmusból élnek, és mindenki hegyet megy mászni, szóval lehet bérelni mindent, tényleg mindent, ami elképzelhető. És hát utána elindultam a hátizsákkal, és úgy voltam vele, hogyha nem bírom, és nem megy, akkor visszafordulni mindig lehet. És vannak tippek az úton, amik vissza is hoznak, szóval kb. Így gondoltam.
És azt hiszem, hogy a külső magasságokon kívül azért vannak itt másféle belső magasságok is, amelyekkel az ember szembenéz egy ilyen út során. Melyek voltak számodra úgy a legnagyobb kihívások, vagy voltak-e olyan mérföldkövek, amikor lehet, hogy elgondolkodtál azon, hogy olyan tovább kell menni, vagy jó-e ez a hely, ahol éppen vagy?
Azon, hogy tovább kell menni, az furcsa mód nem igazán jutott eszembe. Viszont a negyedik nap az, amikor ugye a teste az embernek nagyon elfárad. Mert ugye azért minden nap mész. Reggeltől estig mész. És fáradsz. És a negyedik nap, ami úgy hisztisebb, és akkor esett is az eső, szóval az annyira nem tetszett. De valahogy nem fogalmazódott meg bennem, hogy nem szeretnék tovább menni, mert nagyon is érdekelt, hogy mi az a tovább, és hogy milyen az, amikor az ember 5000 méter felett van. Viszont ami kimagaslóan rossz élmény volt, vagyis hát kérdője, hogy rossznak könyvelhető el, az a csúcstámadási utáni érzés. Tehát amikor úgy megvolt az eufória, az öröm, hogy feljutottam, és fel is fogtam, hogy feljutottam, viszont utána elindul lefelé az ember. És az amúgy se egy olyan szép környezet, szóval a kilátás sem annyira vonzó, és jönnek a kérdések, hogy akkor most hogyan tovább. Akkor ezt elértem, de akkor most még meddig nyalogoljak, mit csináljak, és akkor ez a sok-sok kérdés is. Ez, ami ennyire nem jó.
Nem véletlenül tette fel Orsi azt a kérdést még az elején, hogy 24 évesen persze az ember csak így eldönt, hogy egyedül elindul lányként, hogy ez igazából nem egy természetes állapot. Tehát én nagyon-nagyon kevés 24 évest ismerek a környezetemben, aki most azt mondja, hogy ezt a túrát oly módon bevállalom, hogy azelőtt nem túráztam meg, ha jól értettem, akkor ilyen típusú nagyobb túráid nem voltak. Itt mégiscsak 5416 méterről beszélünk. Azt is tudjuk, hogy rengeteg baleset történik az utóbbi időben, tapasztalt hegymászók is eltűnnek, eltévednek, persze értem, hogy mondtad, hogy a nepáliak nagyon kedvesek, de ettől függetlenül azért számomra már ez ilyen csodával határos, te csenge, hogy hallgatlak téged, hogy ezt így, hogy lehetett összehozni. Lehet, hogy nem is gondoltál bele túlságosan, hogy milyen fába vágod a fejszédet, és akkor így igazából az ember vakmerően elindul, vagy ezt hogyan teszi helyre fizikailag és lelkileg is az ember?
Én tényleg úgy gondolom, hogy ez az Annapurna körút nem annyira veszélyes. Szóval, hogy veszélyes, hogyha az ember nem tájékozódik. Az biztos. Tehát nagyon jól kell tudni ott már aklimatizálni, és tudni kell hallgatni a testedre. És ez a non-stopi test és elmeharc, ami az emberben van nagyon sok helyzetben. Viszont én nem gondolom úgy, hogy annyira nagy veszélyhelyzetbe éreztem magam, mint hogyha nem tudom, elmentem volna az Everestet megmászni, vagy elmentem volna egy 7000-eset megmászni. Szóval ez az 5000 méter szerintem még az a limit, amit amatőrként is lehet, hogyha az ember sokat sportolt előtte az élete során.
De te sokat sportoltál?
Én szerintem világéletemben nagyon aktív voltam. Uh-huh. Szóval nem volt ilyen konkrét sport, hogy nem tudom, kézilabdáztam, vagy ilyesmi, viszont szerintem minden nap mozgok valamit. És az is segített, hogy én egy hónapig egy jogastúdióban önkénteskedtem, és minden nap jogáztunk, szóval ez is épített itt majd egy kicsit.
És közben ott még találkoztál, gondolom, emberekkel, vagy volt lehetőség arra, hogy mondjuk hosszan elbeszélges valakivel egy-egy szálláshelyen? Milyen történetekkel találkoztál? Milyen indítatásból járják ezt a körutat az emberek?
Ez, tehát maga, ahol önkénteskedtem, és ugye jöttek közben az emberek jogázni, és itt mindenki Nepálba kb. Túrázni megy. Nagyon sokan mennek csoportba, vagy nagyon sokan mennek úgy, hogy fizetnek egy túravezetőért. Nekem ebben, hát én úgy éreztem egyrészt, hogy diákként nem is engedhetem meg magamnak, hogy túravezetőt fizessek. Viszont azt is éreztem, hogy ezek a túravezetők javarészt megtesznek egy ilyen utat 10-szer, 15-szer egy évben, 20-szor. És nekik már nem olyan, ők már jobban túl akarnak rajta esni, mint én, aki most megyek oda életemben először, talán utoljára is. Szóval egy túravezetőt nem akartam, viszont amit éreztem Nepálban, hogy a turisták mind szeretnének jobbak lenni, egészségesebbek lenni, kiegyensúlyozottabbak lenni, és valahogy ez volt az indítatása minden embernek, hogy látni akar, de ugyanakkor az elméjében is lenni.
Meg itt különben az egyik esemény alatt, mert ugye azóta te több helyen is megfordultál Magyarországon és nyilván Kolozsváron is, ahol bemutattad ezt a túrát, a túrának az élményeit, azt mondtad, hogy egy elképesztően jó önismereti kaland volt tele kihívással, elképesztő emberekkel és sok-sok nevetéssel. Mi az, amit megtanított túra önismereti szempontból, tehát mit tanultál saját magadról, saját határaidról, mit adott ez neked lelkileg?
Szerintem a volt egy veszélyesebb helyzetem, amikor elkapott egy hóvihar egy ilyen sziklazuhanó helyen. És talán maga az, hogy az ilyen helyzetekben az egyetlen egy dolog, amit én uralhatok, az a saját elmém. Tehát, hogy nem én irányítom a sziklákat, és nem én irányítom a hóesést, és nem én irányítok semmi ilyesmit, csak az elmémet. És talán elfogadni ezt, hogy nem vagyok kontrollban semmi más esemény felett, csak ez. Szerintem ez a legnagyobb dolog, azt mondtam.
Túl misztifikáljuk ilyen szempontból ezt az utat, tehát, hogy más csenge vagy az Annapurna után, mint előtte? Hogy érzed, sikerült, nem tudom, egyfajta fejlődésen végigmenni? Vagy nyilván az a tudat, hogy meg tudom csinálni, képes vagyok rá egyedül is, azért az is sokat hozzáad az emberhez.
Ez igen, ez egy elég veszélyes dolog egyébként. Közben írtam a naplomat, és akkor próbálom a mindennapi életemben emlékeztetni, hogy tudod, Csenge, ezt megtanultad a körúton, akkor most ebben a helyzetben így kéne cselekedj. Szóval szerintem határozottan sok dolgot ad, és szívesen bátorítok akárkit, hogy nem is kell ennyit menni, csak hogy a természetben lenni, és talán megpróbálni elcsendesülni bizonyos helyzetekben.
Most az is eszembe jutott, hogy vajon egy ilyen nagyobb megmérettetés előtt fizikailag, vagy lelkileg kell erre, vagy mentálisan kell erre jobban rákészülni, vagy felkészülni, hogy ezt az ember akkor hogyan közelíti meg, vagy benned volt-e ilyen kérdés? Nyilván mondtad, hogy egész életedben aktív voltál, ha nem is konkrétan egy sport, de hát azért ide kell fizikai kondíció, tehát nem mond nekem, hogy egy átlagos kolozsvári 24 éves magára veszi a táskáját, és azt mondja, hogy hát én most egy laza 5416 méteres hágóra föl tudok menni, mert az új rendben lesz. Én most nem tudnám ezt a túrát teljesíteni, és a legnagyobb őszintességgel mondom, még akkor sem, hogyha mentálisan mondjuk fel tudnám magam készíteni arra a szintre, hogy én ezt meg tudom csinálni. Melyik a nehezebb, vagy te ezt hogy látod?
Én úgy gondolom, hogy lelkileg az ember nem teljesen tudja felkészíteni erre magát, mert nem tudod, hogy milyen. Én mielőtt mentem, el nem tudtam képzelni, hogy hol fogok aludni, hogy mi lesz az úton. Mondtam, hogy lesznek majd valahol emberek, de... És nyilván beszéltem sok emberrel, és elmondták az ő tapasztalataikat, de ez minden tapasztalat más volt. Mert mindenki valahogy mást keresett kicsit, vagy mást látott szépnek. És eléggé megosztott a vélemény az Annapurna körútról. Szóval nem tudtam teljesen hova tenni, és hogy mi lesz. Szóval így a lelki felkészülést nem mondanám, hogy nagyon tud mit kezdeni vele az ember. Nyilván testileg lehet, nekem viszont életem első ételmérgezése volt az óra előtt.
Szóval nem teljesen jó időzítés.
Igen, viszont elkezdtem, 700 méteren kezdtem el felmenni, és ugye az első nap nem emelkedik sokat, szóval sokat mentem, de annyi sokat nem emelkedtem, és szerintem így folyamatosan napról napra szokik hozzá az ember szervezete. Még nagyon sokan felmennek zsippel 2600 méterre, és onnan tovább kicsit nehezebb nekik szerintem.
Még jó, hogy nem vetted ilyennek az ételmérgezést, és így is elindultál, és lámost be tudsz számolni ezekről az élményekről. Ugye itt említetted a lavinát.
Én nem.
Igen?
Én nem, de szerintem, hogyha édesanyukámmal beszélnétek, mondaná egy
valószínűleg másképp nyilatkozna.
Üdvözöljük innen is édesanyádat, meg a családodat, mert nyilván ahhoz is kell bátorság, hogy azért nem olyan nagy erőkkel próbáltak meg téged lebeszélni erről a túráról. Milyen volt egyébként az időjárás? Milyen viszonyokkal találkoztál? Ugye itt a lavinát említetted, de hogy egyáltalán fáztál-e sokat, vagy hogyan kell ezt elképzelni?
Én nagyon szerencsés voltam, mert tudnék, Nepálban elég nagy szokott lenni a környezetszennyezés, és ettől a légszennyezés is. És fix mielőtt elindultam, rengeteget esett az eső, szóval így kimosta a hegyekből is. És az első napok nagyon melegek voltak, tehát ilyen rövid nadrág, kis atléta kombinációban mentem, és sültem meg, mert ilyen párás meleg volt. És utána nyilván, ahogy megy feljebb az ember, hidegebb és hidegebb, még elér a csúcsra, ahol mínusz 15 fok van. És ebben is szerencsés voltam egyébként, mert én nem tudtam elképzelni, hogy 5400 méteren lehet olyan, hogy nincs hó. De amúgy lehet. Szóval aki előttem mászta meg egy nappal, az nem látott havat a csúcson. És aki előttem azt, és aki utána másztam meg egy nappal, az pedig hóviharba kellett menjen.
Hát örülj neki, hogy nem beszélt le a család, mert így, hogy hallgatlak, lehet, hogy én a 24 éves lányomat nem bátorítottam volna egyből erre, de természetesen nagyon vagány, hogy ezt meglépted.
Nem mondom, hogy ők bátorítottak engem.
Nem is bátorítottak
nem
annyira. Teljesen jó, hogy utólag hallják akkor ezt az élménybeszámolót. Csenge, egyéb tervek, itt megáll az ember, vagy hogyha rákapott a hegynek, a túrázásnak, az egyedüllétnek, a kihívásoknak az ízére, akkor ennek lesz egyfajta folytatása is.
Hát sajnos lesz folytatása szerintem.
Sajnos.
Szóval én nagyon szeretném azt, hogy minden évben sikerüljön, hogy egy kicsit így ilyen kis szarándokat, nem feltétlenül kell 5400 méterig menni, csak úgy, hogy legyen meg az én egyhetes csendem legalább. Azt nagyon szeretném, aztán nyilván vannak következő tervek is, de hát ezt majd meglátjuk, hogy hogyan alakul.
De előtte még ugye lehet vele találkozni ilyen élménybeszámoló formájában. Hol egyébként legközelebb, hol találhatjuk meg magát az eseményt, és hát ugye hol lehet kérdezni téged?
A legkövetkezőbb esemény augusztus 30-án lesz a Magnet Közösségi Házban Budapesten. Várok mindenkit szeretettel. És a legtöbb információt a Facebookon osztom, mert talán ott a legkönnyebb elérni engem is. Ez leszámítva még fogok menni Magyarországon több helyre, tehát hívtak Győrbe, Sopronba, Veszprémbe, szóval ott van már egy lista is.
Erdélyben esetleg valahol, azt tudom, hogy Kolozsváron találkozhattak veled, de hogy máshol esetleg tervezel még ilyen élménybeszámolót?
Még terve van Csíkszereda és Kézdivásárhely is. Marosvásárhelyre még nem hívtak. Ha valaki hallgatja a rádiót, és szeretné, hogy menjek, akkor örömmel.
Hát, ha tudunk ebben mi is segíteni most a beszélgetés során. Hát, Kovács Enge, köszönjük szépen, hogy velünk voltál. Nagyon bátor vagy, legalábbis én ezt szűrtem le így magamnak a röpke 10-15 percben, amennyit is sikerült telefonon keresztül beszélgetni, és remélem, hogy személyesen is lesz lehetőségünk találkozni veled. Annál is inkább, hogy te itt most elmondtad az élményeidet, de ezeket az élményeket látni is tudjuk, nem? Tehát, hogy erről azért dokumentáció készült, fényképek készültek, lehet, hogy videófelvételek is készültek, amelyeket szintén bemutatt ezeken a találkozókon.
Összeállítottam egy nagyon szép videót, szóval az elég sok mindent elárul, meg amúgy a prezentációban is, és utána mindig várok mindenkit, hogy kérdezzenek. Kolozsváron elég sok kérdést kaptam, és elég sokat is maradtunk, szóval.
Hát hajrá neked! Nagyon szépen köszönjük, hogy megosztottad élményeidet a Marosvásárhelyi Rádióban és a mi rádióunk közösségünkkel is. Köszönjük szépen!
Nagyon szépen köszönöm. Szép napot!